katolikusoknak.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tízezer zarándokot várnak április 26-án Veszprémbe, Bódi Mária Magdolna boldog avatására. Az ünnepi szentmiséről és az ahhoz kapcsolódó programokról Udvardi György veszprémi érsek, valamint az érsekség munkatársai adtak tájékoztatást a vármegye székhelyen. Porga Gyula polgármester történelmi eseménynek nevezte a közelgő programot, amely ünnep azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyháznak. Udvardi György érsek hangsúlyozta, a rendezvény egyszerre egyházi és világi ünnep is lesz. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros lesz, és jelen lesz Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is, aki érseki kinevezéséig posztulátora volt Bódi Mária Magdolna boldog avatási ügyének. Meghívták más felekezetek vezetőit is, valamint minden egyházmegyéből érkeznek zarándokok a boldog avatásra. A gyógyítás mellett a családbarát szemlélet terén is példaértékű munkát végez a budapesti Uzsoki utcai kórház, amely idén elnyerte a családbarát kórházdíjat, közölte a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány. Az alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség immár hetedik alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket, kórházat, kórházi osztályokat, magánegészségügyi intézményeket, valamint kórházi innovációkat. A díjakat a Magyar Kórház Szövetség 37. Mátraházán tartandó kongresszusán adták át. Pénteken indult útnak Kárpátaljára a katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciójának részeként 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmazott. Az országos tartós szeretet elnevezésű akció keretében az idén a széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően összesen 100 tonna adomány érkezett. A katolikus Caritas célja, hogy a nehéz helyzetben élő, főként magyar ajkú családoknak ne csak kézzelfogható segítséget, hanem lelki támogatást is nyújtson az ünnep alkalmával. A járással együtt Szolnok önkormányzata 1 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázik, jelentette be a megyeszékhely polgármestere a közgyűlés ülését követő sajtótájékoztatón. Györfi Mihály elmondta, a pályázati támogatásból előreláthatólag 350 millió forintot használhat fel Szolnok, míg a forrás többi részét a településszámok alapján, valamint lélekszám arányosan osztják szét a járás 18 városa és községe között. A József Attila Színházban április 11-én a Magyar Költészet napján hozták nyilvánosságra a teátrum által meghirdetett Csókol Attila című drámapályázat eredményét. Nemcsák Károly, a színház igazgatója az eredményhirdető ünnepségen felidézte, egy évvel ezelőtt döntött úgy a színház vezetősége, hogy 2025-ben József Attila születésének 120. születésnapjára drámapályázatot ír ki. A pályázatra 58 mű érkezett, amelyek közül az előzsűri által végzett válogatást követően 12 alkotás került a négy fős, Szakonyi Károly író drámaíró vezette szakmai zsűri elé. A győztes pályamű Pál Zsolt Küszöb című alkotása lett. Az eseményen elmondták, a pályázat meghirdetésekor kiemelt szempont volt, hogy a mű a középiskolás és fiatal felnőtt korosztályt megszólítva közelebb hozza hozzájuk József Attila szellemiségét, életútját és életművének jelentős eseményeit. Megérkezett a Közel-Keletre a második amerikai repülőgép hordozó a kereskedelmi forgalom védelmére. Az amerikai hadsereg továbbra is intenzív csapásokat mér a jemeni húszi lázadókra. Panama engedélyezi az amerikai csapatok telepítését a csatornához közeli zónákban, de kizárja a katonai támaszpontok létrehozását. Erről a két ország kötött 3 éves megállapodást. Kína 125%-ra emelte az amerikai árucikkekre kivetett importvámot az Egyesült Államok vámemelésére válaszul. Közben a legutóbbi amerikai lépésként Donald Trump már 145%-ra emelte a terhet. Végül az időjárásról. A Dunántúl északi felén csökken a felhőzet, a keleti megyékben gomolyosodik, szakadozik. Napos idő várható, a gomolyok csak időszakosan állhatnak össze, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal résztvevői Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, Simon Péter, a Dunautó ZRT műszaki igazgatója, és dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense voltak. A beszélgetés moderátora Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Magam is sokat dolgoztam elektromos hajtások fejlesztésén is. 10 évre terveztük az akkumulátorokat. Most egy szerencsés akkumulátor élhet 15-öt. A nem szerencsésnél garanciában cserélgetjük a modulokat. Tehát átlagban valahol 10 év. De körülbelül 15-16 éves korára ez a jármű közelíti a gazdasági totálkárt, mert akkumulátort jelenleg nem tudunk cserélni benne. A cserél akkumulátor sok típusnál több, mint az új autó ára. Innentől kezdve, hogy tudjuk fenntartani a 16 éves magyar flotta átlagot? Olyan elektromos autó már nem lesz adott esetben.
Hát szerintem úgy, hogy az az elektromos autó, amit 10 éve gyártottunk, abban egy kis apró akkumulátor van. Az akkumulátor élettartamát ugye ciklus számban mérjük, nem kilométerben. Nem mindegy, hogy egy 20 kWh-s akkuba, hát meg évben is nyilván, de úgy gondolom, hogy az akkumulátor technikában akkora a fejlődés, tehát megjelentek az LFP akuk leginkább Kínából és a Teslánál, ezeknek lényegesen hosszabb élettartama lesz. Nyilván majd az idő megmondja, de egyelőre sokan abból indultak ki laikusként, hogy ahogy a mobiltelefonjában vagy a laptopjában 2-3 évet fog kibírni az akku. Egyelőre nekem például van egy 8 éves Teslám 250.000 kilométer, és az akku köszöni jól van benne. Lehet, hogy a következő 2 évben kuka lesz, de egyelőre nincs vele gond, és 250.000-nél járok.
Ez a tapasztalat, az 16 évnél többet nem merünk már prognosztizálni.
Az már nem rossz, mert az előbb 10 év volt, most már 16-nál járunk, tehát én ezt elfogadom.
De mondom, hogy szerencsés akkumulátor eléri a 16-ot, az átlag nem.
Egyébként van egy pont erre vonatkozó kérdésem, mert a kormány már felvetette, hogy a használt autókra is kiterjeszteni, és sőt, európai szinten ki kellene terjeszteni az elektromos autó támogatást, viszont ehhez a vevőnek valami jelzés kellene, hogy az akkumulátor milyen állapotban van. Technikailag lehetséges-e, illetve mennyire zsákba macska egy használt elektromos autót venni? Itt hallottam az egyik vélemény szerint nagy, másik vélemény szerint nem, de mi a tapasztalat? Ez talán Simon Péterhez érdik legjobban.
Igen, ha nem gond, ebben magamhoz veszem a szót. Tehát az akkumulátoroknál nem csak az számít, hogy hányszor töltöttük, merítettük, hanem hogy hogyan használtuk, hányszor használtunk gyors töltőt, hányszor kiméltük, hányszor merítettük túl azt az akkumulátort adott esetben, vagy hogy hogyan vezetünk télen, hogyan akartuk kivenni belőle az energiát. Ezek mind számítanak, és két azonos futásteljesítményű autó esetén az akkumulátor egészen eltérő életciklust tud befutni. Ez egy fontos tény. Ezért én azt gondolom, hogy laikusként oda menni, hogy akkor látom, hogy most ez ilyen, ez életveszély, ilyet nem lehet. A legtöbb gyártó az rendelkezésre bocsátja ezeket a görbéket, amit halandó ember egyébként nem tud értelmezni, ez én kimerem jelenteni, de a márka szervizekben ebben tudnak segíteni. Ami egyébként az elektromos autók használt támogatását érinti, nyilván ezt a cikket mi is olvastuk, én azt hittem ez egy kacsa, őszintén megmondom, de kíváncsian várom, hogy ebbe ezt hogyan lehet szabályozni, ez egy másik kérdés. Amit viszont látunk most az első elektromos autóknál, nekünk 25 márkánk van, ezek közül ugye korai példányokban ott vannak a Leafek, ott vannak a Renault Zoe-ek, azért van egy pár, akár a Kia-nak is van, tehát van egy pár olyan modell. Azt látom, hogy mindenki abba az irányba ment el a gyártók felől, ugye ez is egy másik kérdés, bocsánat, csak csapongok, tehát az akkumulátort javítani jelenleg, tehát hogyha az mondjuk egy 60%-os kapacitással leesik, akkor lehet vele varázsolni egy kicsit, meg szépen balanszírozni vele, meg rezetelni, meg minden, de olyan nincsen, hogy akkor kettő darab modult kiveszek, és akkor ettől majd ő 80%-os lesz. Ha az a modul rossz, ki lehet cserélni, ha a menedzsment rész egyébként az akkumulátorhoz jó, akkor ezt jól tudja kezelni, ha rossz, akkor borzasztó az egész, mert is fabatkát nem ért. De a lényeg, hogy a gyártók ráálltak arra, hogy gyári, újrahasznosított, vagy hogy is mondjam, gyárilag felújított akkumulátorokat értékesítsenek. Ilyen van egyébként például a Nissan-nál is, és 3 millió forint alatt megoldható ez az akupak. Azt gondolom, ez sokkal jobb, mint a korábbi 10-12 millió forintos árak, de, és pont ez a vita van közöttünk mindig bent a cégnél is, hogy ez még mindig nagyon magas. Tehát ha belegondolunk, hogy most egyébként egy 10 éves Leaf, vagy egy 9 éves Leafet meg lehet venni 3-4 millió forintért, és bejönnek, hogy akkor még 3 millió egy ilyen akupak, meg akkor még a szerviz is kér valamit, akkor ott vagyunk 6 millió forintnál. És akkor végig gondolja az ügyfél, hogy ja, 6 millió forintért, végül is nem sokkal többért kapok egy vadonatúj MGZS-t mondjuk, amire van 7 év garancia. És ez a nagyon nehéz kérdés, és abban teljesen egyetértek, hogy nyilván akinek 1 millió forintja van, az így is úgy is borzasztóan lent van. De a másik nagy kérdés, amit az előbb is megpróbáltam ide behozni, az az infrastruktúra. Még egyszer mondom, én elektromos autót használok, én például, ha Szegedre le akarok menni, és DC-n szeretném ezt tölteni, akkor jelenleg egy török hotelbe tudom ezt megtenni. Úgy, hogy annak a kapacitása nem túl jó. És itt be is hoznék egy másik témát, hogy ugye egyre nagyobb aksik vannak az autóban, de nem ez a legjobb megoldás szerintem a mobilitásra, a gyors töltés lenne a jó megoldás. Az, hogy én 50 kW-tal ott állok, és akkor egy óra alatt bele tudok autópályás körülmények között tenni mondjuk 250 km-t egy autóba, az nem megoldás. Az nem teszi szexivé ezt az autót. Senki nem akar egy órát ott várni. És higgyék el, hogy nincs túl sok 200 kW-os töltő az országban, és nem csak itt, hanem máshol sem. És ez szerintem egy alapvető korlát.
Azért, ha Nyugat-Európa felé indulunk, ott már elég jó a töltőhelyzet, gyakorlatilag minden benzinkúton bárhol megállapot vannak a 150-től 350 kW-os töltők, és Magyarországon egy hatalmas ugrás előtt állunk most a következő 1-2 évben, mert beérnek azok a uniós támogatások, amire rengeteg magyar pályázat is érkezett. Itt helyszínenként 4 darab 150 kW-os töltő fog megvalósulni. A legtöbb helyen úgy, hogy 2 darab 300 kW-os tesznek le, amelyek 4 autót tudnak kiszolgálni, tehát ha csak maximum 2 autó érkezik, ami elég gyorsan tölthetők, 300 kW-tal is tölthetők lesznek. És kicsit visszakanyarodnék a jó-e vagy nem a támogatás témájára. Kicsit úgy érzem, hogy most nagyon jó, hogy elkezdenek ezek a töltők települni támogatással, de itt a támogatásnak volt egy olyan negatív hatása, hogy mindenki várt rá. Lehet, hogy piaci alapon már több töltő lenne Magyarországon, na de ki az? És ugyanez, hogy ez kicsit, ha most belengedtünk egy használt autó támogatást, hogy majd valamikor jövőre 2 év múlva lesz, azzal befagyasztjuk a piacot, mert én sem merek akkor autót venni, ha ott lebeg a szemem előtt, hogy hát meg fog ütni a guta, hogy jövőre megvehetném támogatással mennyivel olcsóbban, és kicsit úgy érzem, abszolút nincs belső információm, de ahogy így látom a töltőtelepítéseket, hogy lehet, hogy előrébb járnánk. Cserében most lesz egy ugrásszerű, robbanásszerű fejlődés. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot fog fejlődni a magyar töltőhálózat a következő 2 évben, hogy ezek az uniós projektek beérnek.
Van egy ehhez kapcsoló kérdésem is, hogy Európában idén az év első felében leálltak az elektromos autóvásárlások, viszont ősszel újra beindult, de még így is az autó, eladott autóknak nagyjából a fele benzines vagy light hibrid. Tehát minek köszönhetjük ez az év második felébe az újra felrendülést, illetve mi kell ahhoz, hogy többen vásárolják az elektromos autót, hiszen a hagyományos meghajtás kocsik ára is eléggé elszaladt az elmúlt években, tehát akkora nagy különbség nincs az elektromos meghajtás és a hagyományos között, mégis az emberek az előbbit választják.
Malik professzor úr, Európa legdrágább menedzsment oktatója szokta mondani, hogy hölgyeim és uraim, igyezzék meg, hogy a gazdaságban csak egyetlen egy objektivitás létezik, és ez nem más, mint a vevő szubjektivitása. Nagyon érdekes, mindig fel szoktam hozni a példát, hogy a mérnökök küzdenek, javítják a hatásfokot, a vevő meg vásárol valamit. Tehát annó egy 600 köbcentis, 600 kg tömegű Trabant 601-es fogyasztott 7-8 litert. Ma veszünk egy 260 lóerős, hogy legyen 10-szerese, 10-szer olyan erős SUV-t, 2 tonna, fogyaszt 7-8 litert. Mert a vásárlónak a mobilitásra szánt büdzséje addig x-eli az extrákat, el szoktam mondani viccből még az elektromos eszernyőszárítót, minden egyebet, addig pipálgatja, amíg elfogy a pénze. És ebből ez jön ki. Tehát soha nem tudtuk a műszaki hatásfokjavításokat valóban átváltani környezetvédelemre, mert a vevő másképp dönt. És az, hogy valaki kabriót szeret, vagy pikapot, vagy elektromosat, vagy benzinest, ez a választás szerintem fennmarad egyelőre. És ebben lehet egy csomó racionális szempont is, de minden emberi döntés szubjektív a végén.
Ezzel nagyon egyetértek. Én azt szoktam mondani, hogy ha mindenki racionálisan választott volna autót, akkor mondjuk 20-25 éve mindenki Toyota Priust vett volna, mert egy megbízható, keveset fogyasztó autó volt, csak hát sokaknak nem tetszett, és inkább teljesen mást vettek.
Igen, ezzel én is egyetértek. Ha hozzám jönnek, én általában a hazai gyártót szoktam preferálni, hiszen mindenhol van hozzá alkatrész, olcsón fenntartható, és akkor mondják, hogy de csúnya. Hát értem, szóval, hogy mindent nem lehet egyszerre. Én azt gondolom, hogy most beszélhetünk környezetvédelemről, beszélhetünk jó hajtásláncról, rossz hajtásláncról, gyártóktól, de a gyártókról, de a legfontosabb egyébként a vevő. És a vevők oldaláról kell ezt megközelíteni, és az elektromos autókkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az európai piacot és a magyar piacot is 70%-ban a flotta vásárlók teszik ki. Na most ezek a flotta vásárlók az elmúlt 3 évben egy olyan gyomros kaptak az elektromos autók miatt, hogy az ami elképesztő. Gondoljunk csak bele, hogyha valaki vett, mondjuk beállított a parkjában mondjuk Tesla Model 3-akat 25 millió forintért darabonként, azt mondta az ügyfélnek, hogy lesz egy maradványértéken mondjuk 50%, mert valamiből kiindult, majd amikor eljön a futamidő vége, akkor kiderül, hogy egyébként ugyanazt az autót újonnan adják majdnem annyiért, akkor ő ott hirtelen egyébként autóként bukott mondjuk 4-5-6 millió forintot. És ezt nem fizeti ki neki senki. Ezért észszerűen óvatosak, én azt gondolom, és a legtöbb flotta, a nagyok, és nem akarok neveket mondani, mert a reklámsió meg az antise, az konkrétan szinte tiltja az elektromos autó beszerzést, mert óriás kockázatot lát benne, hiszen megégette magát.
Egyébként ez egy fontos szempont, ugye most már lassan egy éves a hír, de a Sixt és a Hertz szinte minden Tesláját eladta, mert csődbe mentek volna, ha megtartják. Ebben benne volt a viszonteladás kiszámíthatatlansága, benne volt az, hogy autókölcsönző üzemben sokkal nagyobb a baleseti kockázatuk, és a biztosítások csillagászati összegbe kerültek. Ez azért is van, mert ott nagyon sokszor olyan bérlő jelenik meg, aki otthon belső égésű motorral jár, beül az elektromos autóba, és a jó gyorsulással már a parkolóházból nem jut ki törés nélkül. És a károk viszont nagyon-nagyon durvák, mert nagyon sok alkatrésze másképp készül az autóknak, és sajnos itt volt egy nagyon rossz irány, akár vesszük az egybeöntött hátulját a Teslának, az integrált akkumulátort, az olyan műszaki megoldások, amik iszonyatosan drága baleseti javításokhoz vezetnek. Tehát ma ott tartunk, hogy az akkumulátort védő doboz megsérül, az gyakorlatilag totál kár, mert cserélni kell az akkumulátort, és az már nincs benne. Még új autónál sem.
Sőt, nagyon sok gyártó előírt, hogy ha a légzsák nyílik, akkor akupak csere van. Nincs kérdés.
Szóval hogy ezt még meg kell tanulni, tehát én úgy érzem továbbra is, hogy ezt túltoltuk, nem volt a termék meg egy olyan érett fázisban, hogy ezekkel a problémákkal meg tudjunk birkózni. Tehát egy kicsit lassabban, támogatás nélkül, piaci alapon valószínűleg sokkal racionálisabb autókat tudnánk árulni. Nagyon örülnék neki, ha Budapesten rengeteg kicsi, olcsó elektromos autó járna az utcán. Csak ilyen nincsen, mert ezzel jelenleg nem lehet pénzt keresni gyártóként. Tehát sokkal inkább itt a baj, nem a technológiával. És lássuk be, sok belső égési motoron dolgoztam, egy belső égési motor hatásfok a városban pici terhelésnél katasztrofális. Az akkumulátorral meg messzire kérdéses menni bizonyos távolság után. Tehát a vége az lesz, hogy minden alkalmazásra, ha valaki megteheti és két jármű van a családban, akkor van egy kisebb elektromos városi használatra és egy másik hosszabb utakra. Ha egy autó, akkor valószínűleg a hibrid lesz egy nagyon, nagyon jó megoldás. És ez szélsőségesen tud változni azzal, hogy a járművet mikor, mire, hogyan használom és hol. És szerintem ezt meg kellene engedni, ez az európai szabályzásig annyira előre szaladt, sok más szabályzással együtt. Nem nagyon hiszem, hogy ezt így meg fogjuk tudni csinálni, és szó szerint nem azért, mert nem akarjuk, vagy nem szeretjük, mert nem fog menni. Nincs rá pénzünk.
A Sixt és a Hertz esetében ott van egy olyan érdekes különbség, hogy a magasabb beruházási költség, az elektromos autó ára, az a tulajdonosnál csapódik le, ellenben az üzemeltetési költségen, tehát hogy olcsóbb árammal tölteni, azon semmit nem nyer az autó tulajdonosa, hiszen azt a bérlő fizeti. Tehát gyakorlatilag az autókölcsönző cégnek majdhogy nem mindegy, hogy milyen autót ad bérbe, mert ő nem profita az alacsonyabb üzemeltetési költségből. Tehát én úgy gondolom, hogy náluk egy kicsit ez is egy elhibázott dolog volt, hogy valahogy ezzel nem számoltak, de az való igaz, hogy amivel leginkább nem számoltak, az az, hogy a Tesla ennyire letöri az árakat, mert gyakorlatilag ezt ők csinálták. De a Tesla meg annyira költséghatékonyan gyárt, hogy ők úgy döntöttek, hogy ebből viszonylag sokat átengednek a vásárlóknak, sajnos egy új technológiánál ez benne van, hogy az early adopterek buknak.
És egy kérdés az olcsó üzemeltetés meglovagolva, hogy a elektromos autók terjedésének nincs egy olyan negatív hatása, hogy úgyis otthon töltöm, szinte ingyen van az áram, akkor nem tömegközlekedek, hanem kocsival közlekedem, ezzel növelve a dugót. Tehát, hogy tényleg hozzuk ezt a zöldítést, amit várnak a jogalkotók az elektromos autótól, vagy igazából hiába lesz egyre több elektromos autó, nem lesz zöldebb a energia, kibocsátás energia mix, tehát.
Sajnos van egy ilyen hatás, ezzel egyet kell értsek, hogy én is sok elektromos autó használótól hallom, illetve aki elektromos autóra váltott, hogy mennyivel több kilométert fut az elektromos autója, mint a korábbi hagyományos. Egyszerűen azért, mert olyan olcsó az üzemeltetés, hogy leszaladok a hétvégén a Balatonra egyet fagyizni, vagy akármi, tehát ilyen utak is befigyelnek. Ezt én úgy szoktam hívni, hogy ez a korlátlan üzemanyagkártya hatás. Tehát ugyanígy jár az, aki kap egy céges autót, és nem korlátozzák, hogy mennyit tankol, hogy ő is hirtelen túlhasználja az autót. Tehát biztos, hogy van egy ilyen hatás, és ezért érdemes korlátozni. Most ezzel nem leszek népszerű, de nem biztos, hogy például az ingyenes parkolás, mint ösztönző, azt érdemes fenntartani, mert akkor sokan bemennek a belvárosba, keresik a parkolóhelyet, növelik a forgalmi dugókat, stb. Egy kicsit, hogy így visszautalva erre, hogy zöldebb lesz-e, úgy gondolom, hogy azzal, hogy a napelemek terjednek, ott az elektromos autók töltése az nem problémát fog okozni úgy, mint ahogy jelenleg kicsit a napelemes túltermelés okozza, hanem egy megoldást jelenthet. Egyszerűen az embereket ösztönözni kell arra, hogy olyankor töltsék az elektromos autókat, amikor túltermelés van. És sajnos Magyarországon erre még nem láttam példát, de például Szlovéniában, Ljubljanában van egy töltőszolgáltató, akinek nagyon sok töltőoszlopa van, és ők olyan árazást vezettek be, hogy én ilyen egyharmad áron tölthetek akkor, hogyha úgy indítom el az autóm töltését, hogy a szolgáltató szabályozhatja a töltési teljesítményt, nyilván ők akkor fognak nagy teljesítménnyel tölteni, amikor olcsó az áram. Ehhez az kell tényleg, hogy rengeteg lassú AC-töltő legyen a városokban, a lakótelepeken, a munkahelyi parkolókban. Nagyon-nagyon fontos lesz a munkahelyi töltés megjelenése, úgy gondolom, hogy ahogy a Covid után fontos és elvárás lett a munkavállalók részéről az, hogy otthonról dolgozhassanak a hét X napján, ugyanígy a töltés is meg fog jelenni. És elhangzott itt korábban, hogy Európában 30x% a családi házban élők aránya. Ha valaki a munkahelyén tud tölteni az ott töltött napi 8 órájában, ő gyakorlatilag megkapja azt a komfortot, mintha otthon töltene. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz, ami azért is jó, mert a munkahelyen általában napsütésben vagyunk, amikor napelemes túltermelés is van.
Ezzel kapcsolatban, mielőtt lejöttem, pont volt egy hír, hogy egy Ferrari is annyira berágott az elektromos autó töltőkre, hogy nincs parkolóhely, hogy beállt oda, és berúgta a töltőt a felnyébe, ezzel illusztrálva a töltést. Ez egy meglévő konfliktus, hogyha sok elektromos autó töltő lesz, akkor kevés parkoló. Tehát nem lehet, hogy átesünk a ló túloldalára, hogy ha már minden egész utcában csak elektromos autótöltő lesz, és ott kell hagynod, hogy napközben 11 és 1 óra között töltsd az autót leginkább, akkor nem lehet parkolni az utcákon, ami már így is túl zsúfolt.
Én erre hagyhozok egy gyakorlati példát megint, jó? Tehát mi ugye autókereskedés vagyunk, és mindenben élen kell járnunk. 42 töltő van nálunk. 42 ügyfél töltő, mert minden importőr kitalálja, hogy már pedig neki kell dedikált töltő. Minden töltőt szépen zölddel fel kell festenünk. Nincs ennyi elektromos autó, ami behajtson hozzánk. Állandó konfliktus van, hogy hol álljon meg az ügyfél, aki jön szervizre. A másik probléma ezzel, mindazzal egyetértve, hogy egyébként az lenne jó, hogyha munkahelyen tudnánk tölteni, és mindjárt hozok is egy példát, miért legyen nálam lassú töltő? Miért írja ezt elő egy importőr, egy gyártó? Hát nyilván neki nem drága az én pénzem, és ő vagány akar lenni. De mi az elképzelés? Amikor bemennek önök is egy szervizbe, minél gyorsabban szabadulni akarnak, ugye? Tehát nem ott töltik a napjukat, hanem megcsinálják az autót egy óra alatt, másfél alatt, és elmennek. Kint az ügyfél parkolóban az autó nagyjából 10 percet tölt. Mit csináljak egy 10 kW-os AC töltővel? Semmit. Tehát igazából ez az, ami a rossz döntés. De valaki előírta, meg kell csinálni. És visszatérve, nagyon sokan, nekem is barátaim mind azt mondják, mindenhol általában úgy van, van egy nagy autó és egy kicsi a feleségnek, azzal viszi óvodába mindenhova a gyereket. Hát fönt van a napelem, én környezetbarát vagyok, stb. Hazamennek 6 órakor, lemegy a nap, csúcs van, és fölteszik az autót tölteni. Hát ezzel mindent elérünk, csak azt nem, hogy környezetbarátok vagyunk, ugyanis hirtelen mindenki ekkor kapcsolja be otthon a mikrót, mindenki ekkor csinál mindent, és bizony a villamos energia termelés az nagyon érzékeny az 50 Hz-re. Ha ott 49 alá megyünk, összeomlik a rendszer, hiszen ugye a szivattyúknak a, mindegy, ebben nem is megyek bele, összeomlik ez a lényeg. Ezért, amikor hirtelen nagy áramfelvétel van az országban, az unióban, bárhol, olyan erőműveket kapcsolnak be, amit hirtelen lehet. Ezek a legkevésbé környezetbarát erőművek általában. Tehát ezzel nem járunk jól, hogyha ezt csináljuk. Van erre is természetesen megoldás, és én például nagyon díjazom azt, hogy változó árak legyenek bevezetve, hiszen megint honnan lehet egyébként a fogyasztót megvenni? Az árakkal, hogy valamilyen előnyt adunk neki, és ha bizony ebben az időszakban nagyon drága lenne neki a töltés, akkor ő nem ebbe az időszakba tölteni, hanem akár egy energiamenedzsmentet használna otthon, ahol egyébként este, amikor 10 után vagyunk, szépen mély völgybe van a rendszer, és akkor, ha töltünk, az viszont nagyon jó, mert akkor azok az alóperő művek mennek, mondjuk például Paks Magyarországon, amik rendkívül környezetbarát módon olcsón tudnak energiát termelni. Ez egy zöld megoldás, de a jelenlegi szabályozás Magyarországon nem ebbe az irányba mutat, de azt gondolom, ezt majd mi is fel fogjuk venni, hiszen Nyugat-Európában is van ilyen, hogy változik az ár.
Kedves hallgatóink, Elhangzott műsorunkban folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai témáink röviden. Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában.
Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom, a személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Idén 45 éves a Tiszán inneni református egyház kerület vegyeskara. A Cantus Firmus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam. Első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája. Benke Lászlóval beszélgetünk, aki 40 éven át töltötte be a tisztséget.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
A részletekért tartsanak velünk! Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában. A jelentkezők szociális intézmények, gyülekezetek munkájába kapcsolódhatnak be külföldön. A fiatalok hasznos, nemzetközi tapasztalatokat gyűjthetnek, megismerkedhetnek társadalmuk kihívásaival és közben önmagukkal is. A következő percekben két volt önkéntessel beszélgetünk, elsőként Barac Róberttel, aki hajléktalanok és kábítószerfüggők között szolgált Hollandiában. Azt mondja, ez az év sorsfordító volt az életében.
Amikor megfogalmazódott bennem, hogy külföldre szeretnék menni, nem éltem még ezelőtt külföldön, akkor egyértelműen egy kalandvágy hajtott, kíváncsiságvágy, tehát a kezdetben valóban kaland, ezt mondanám. Közbe derült ki, illetve inkább utána, hogy ez mégis életem egy sorsfordító élménye. Mondtam is, először kerültem távol a családomtól, méghozzá külföldi közegben, nem is országon belül. Először kerültem olyan közegbe, ahol nem az anyanyelvemen kellett kifejezni magam, illetve dolgozzak. Végül egy kalandból lett egy sorsfordító élmény.
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntesség egy buli. Mi a legnehezebb?
Több nehézség volt. Én a honvágyjal például, amivel ekkor szembesültem igazán komolyan először. 10 hónap alatt egyszer jártam Magyarországon, néha meglátogattak, de a legerősebb bennem az mégiscsak a honvágy érzése volt, illetve a megszokott környezettől való az a komfort, a kényelem, ami egy jól bejáratott élet, azok a úgymond luxus vagy hát komfort dolgok, amik ott nem álltak a rendelkezésre, egy bőröndel megy ki az ember, annyit vihettem magammal, és a többit azt ott kellett felépítenem.
Aztán pedig sok emlékkel tér haza. Hol volt az ott?
Nekem Amszterdamban volt az ott, egy bizonyos Mission House nevű projekt Amszterdam belvárosában, egy gyönyörű, historikus amszterdami épületnek egy szintjében lakhattam. Csodálatos élmény volt.
Mi volt a szolgálat, amit végezned kellett?
Nagyon változatos volt, azt kell, hogy mondjam, sokan egy dolgot tudnának itt mondani, én nem tudok egyet mondani. Rengeteg projekt közül választhattunk, az amszterdami diakóniának számos projektje volt. Én választottam tengerészmissziót, ami talán a magyarok számára a legérdekesebb lehet, hiszen nekünk nincs tengerünk. Hajléktalanok, kábítószerfüggők közötti munka, külvárosi gyerekek gyerekklubja például, fiatalok átmeneti, úgymond krízisszállója, illetve kis óraszámba, de szellemi fogyatékosokkal is dolgoztam, tehát gyakorlatilag ez egy változatos munkakör volt.
Mi az a tengerészmisszió?
Érdekes, ugye Amsterdamnak van egy kikötője, lehet tudni, mikor jönnek be a hajók. Azt is lehet tudni, ezek a tengerészek, ezek sokszor nem hagyhatják el a hajót. Vagy ha elhagyhatják, egészen csak a tengerész klubig mehetnek, de olyan állampolgárságuk van, ami miatt mondjuk nincs arra jók, hogy kimozduljanak, vagy annyi munkájuk van a hajón, hogy nem engednék ki őket. Azonban valamennyi szünet nekik is jár, mondjuk ebédszünet, kávészünet, hogy 10 órai, és ez az az idő, amikor egy találkozási lehetőség van velük, itt gyakorlatilag a hajó kapitányának mindenképp meg kell engedni, hogy valami időt magukra is fordítsanak. Ebben a köztes időben van lehetőség hajót látogatni, felmenni egy hajóra, vinni például a bibliaolvasó kalauzt, vagy ami számukra érdekes külvilágtól elzárva híreket, akár az aktuális napi híreket egy pendrive-on, hogy át tudja tenni a gépére, hogy tudja, hogy mi zajlik az országában, hiszen adott esetben a családjától 6 hónapra, 12 hónapra távol van, semmi hírforrása nincs, és gyakorlatilag a hajón tölti ezt a hosszú időt. Illetve egy személyes beszélgetés is a tengerész misszió, akinek erre igénye van, és nem csak a családjáról vagy a munkájáról szeretne beszélni, hanem a bibliaolvasó kalauzból, vagy közösen igét olvasni.
Mennyire voltak erre nyitottak a tengerészek?
Változó, attól függ, milyen országból jöttek például, vagy milyen hitbeli meggyőződéssel jöttek. Törökországból nem föltétlenül, de például Lengyelország, lengyel tengerészekkel nagyon sok ilyen jó élményem volt, vagy a Filippino, a Fülöp-szigeteki tengerészekkel, akik köztudottan keresztények, és igényelték ezt a beszélgetést is igényelték, azt is igényelték, hogy ne csak egymás között tudjanak akár erről beszélni, hanem egy kívülről jött emberről, aki kicsit érdekesebb, aki kicsit máshogy látja a világot.
Mi az, amit leginkább profitáltál?
Kifejezetten a tengerész misszióval azt kell mondjam, hogy anélkül, hogy kimozdultam volna Amsterdamból, oda jött a világ. Tehát olyan nemzetiségekkel találkoztam, akiknek az országában nem jártam, lehet, hogy nem is fogok, de ők oda jöttek Brazíliából, a Fülöp-szigetekről, Törökországból, Kanadából, a világ minden pontjáról, ezt mindenképp profitáltam. A másik meg azt látom, hogy Jézus Krisztus is egy nyelv, ami valahogy összeköt minket. Teljesen mindegy, hogy valaki római katolikus ilyen szempontból, vagy milyen anyanyelvű, ugyanazt az urat keressük, akkor gyakorlatilag az össze tud hozni minket, és ha csak egy rövid időre is, egy fél órára, órára, de egy közösségé tud minket formálni.
Azt mondtad, hogy ha nem vettél volna részt ebben a programban, akkor nem az az ember lennél, aki vagy most.
Ezt most is tartom, és azt hiszem, hogy ezt évek múlva is helytáll lesz, gazdagodtam. Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év, egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Rácz Miklós nem külföldön, hanem Magyarországon volt önkéntes.
Én Budapesten voltam önkéntes. A válaszút missziónak, ez egy drogmisszió, nekik van egy ilyen ágazata, és azon belül tisztás közösségi helyen, ami ilyen fiatalokkal foglalkozott, hogy ne az utcán töltsék el az idejüket, hanem délutáni órákba bejöhettek nálunk tanulni, pingpongozni, akár csocsózni, teát ihattak, és beszélgethettek velünk. Nehéz volt sokszor az, hogy a budapesti fiatalokat megnyerni magunknak, hogy bejöjjenek, nehéz volt őket elérni. Sokszor nehéz volt a kedvükre tenni, de én nagyon örültem neki, hogy így meg kellett értük küzdeni, és aztán jó volt velük játszani, beszélgetni velük. Volt olyan, hogy 6-ig tartottunk nyitva, és este 10-ig még csocsóztunk.
Volt valamilyen személyes motivációt, hogy ezt a szolgálatot választottad?
Igen, volt. 2009-ben fogadtam az Úr Jézust, mint megváltómat. 2012-ben megéreztem azt az ő szeretetét, így embereken keresztül is, és aztán így elhivatást kaptam arra, hogy gyerekek közt szolgáljak, gyülekezetünkbe, aztán így az IFIN az egyik lány, Szabó Ivetta, mondta, hogy ő megyen önkéntesnek Budapestre, és én így rákérdeztem, hogy mi az, mit csinált, és amikor elmondta, hogy mi az önkéntesség, én elkezdtem így nagyon vágyni arra, hogy én is részese lehessek, és az egyik gyerekkori álmom az volt, hogy Budapesten élhessek, és ez így az önkéntességben valóra vált az is, hogy Budapesten élhettem, 11 hónapot, és segíthettem olyan embereknek, akiknek Isten közelségére volt szükségük.
Mi mindent tanulhat meg az ember egy ilyen szolgálat során?
Hát egy önkéntes szolgálat során nagyon sok mindent meg lehet tanulni, hogyha vesszük a megfogható dolgokat, közéjük tartozik az, hogy beosztani a zseppénzemet, megtanulni a közlekedést, mármint személy szerint nekem, aki egy kicsi cigánytáborból telepről jöttem, ott nincs az, hogy megyen 1000 busz egy nap, nem tudom hány vonat, nálunk csak egy vonat közlekedik, és a szomszéd fogva kell átmenni a buszhoz. És itt nekem nagyon nehéz volt megszoknom azt, hogy az emberek sokasága hogyan közlekedik, sok busz megyen, mindegyikre ki van írva, merre megyen, hol kell látszán, az elején így gubancos volt, aztán így kezdtem megszokni, belejönni, és így jó volt nagyon.
Ezek szerint akkor maradtál Budapesten a szolgálat után? Ez is a következménye annak, hogy önkéntes voltál?
Nem maradtam, hanem azóta visszajáró lélek lettem. Találtam itt egy gyülekezetet, ahova nagy szeretettel járok, oda szoktam járni istentiszteletre, ott befogadtak, az isteni családba ott is beletartozom, és így a gyülekezeti alkalmakra is szoktam jönni, mint mondjuk hittantábor, gyülekezeti táborba segíteni.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zenei tanításban találkozhatunk a Cantus Firmus kifejezéssel, ami a több szólamú éneklésben a fődallamot jelöli. Erről kapta nevét a Tiszáninneni Református Egyházkerület vegyeskara, amely idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. A kórus célja az egyházzenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése. Szépen csengő latin szó összetétel, aminek az a jelentése, hogy szilárd ének. Milyen kapcsolatban áll a vegyeskarnak a hivatásával, a küldetésével? Szűcs Sándor karnagyot kérdezem.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam, és a mi életünkben az a hivatása, hogy egyrészt, amit főnek tartunk, hogy Krisztusnak szolgáljunk, Istennek szolgáljunk, a másik része pedig, hogy mi alárendelt szerepben vagyunk ilyen szempontból, hiszen első a szolgálat, első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni. A másik pedig, hogy a közösségnek is egy olyan vezér fonala ez, amiben tényleg a Krisztust látjuk, hogy ő legyen a mi vezérünk ezekben a pillanatokban is, és akkor is, amikor szolgálunk.
Néhány fiatal és kántor úgy döntött, hogy megalapítják az egyházkerületi énekkart.
Kürti püspök úr volt talán az elindítója, aki mindenképpen létre akart hozni egy énekkart, hogy kiszállások alkalmával őt elkísérve, ezzel is gazdagítsa a szolgálatoknak a mienségét, és akár még a színvonalát is. Annak idején többen voltunk a kórus próbákon, akik nem énekkari tagként, hanem egyrészt a kíváncsiság miatt is, másrészt pedig az együtt éneklés miatt is eljöttünk ezekre a próbákra.
Amikor elindult ez az énekkar, akkor nagyon komoly célokat tűztek maguk elé, például ugye az egyházzenei örökségnek az ápolását. Ma is ugyanezek a céljaik?
Igen. Igyekszünk újabb műveket keresni, újabb protestáns műveket, de ugyanakkor merítünk a muzika szakra óriási tengeréből, hiszen ezek csak egy-egy cseppek ebből a tengerből, és szeretnénk mennél többet meríteni ebből, és mindig újakat szeretnénk venni, hogy mennél többet megismerjünk mi is.
Szükség van protestáns egyházzenének a népszerűsítésére?
Minden pillanatban szükség van. A mai világunkban, amikor a klasszikus értékeknek a... Nem azt mondom, hogy a csökkenését lehet megfigyelni, hanem inkább az, hogy a kevésbé jelentékeny zenék kicsit előtérbe kerültek, emiatt muszáj, hogy mi is egy picikét reprezentáljuk ezeket a darabokat. Zászlónkra tűzzük, hogy muszáj ezeket a protestáns darabokat megismerni másoknak is, mert ezek nagyon szépek.
Hány szólamban énekelnek?
3, 4 és 5 szólamban éneklünk. Az énekkarunk létszáma most nem olyan nagy, maximum 20 körül mozog, viszont szoktak jönni kisegítők, akik nagyobb művek megszólaltatásához a segítségüket szoktuk kérni, és azok időnként eljönnek.
Milyen darabok illenek ehhez a kórushoz?
Különféle koroknak a muzika szakráiból válogatott darabok. Egyébként olyan 4 szólamú vagy 5 szólamú darabok, amelyeknél nem kell olyan túl nagy tömeget megmozgatni. Tehát viszonylag kis kamara kórusra írott darabokat azért meg tudunk szólaltatni.
A mikrofon másik oldalán Rózsa Tibor, Cantus Firmus egyházzenei alapítványnak az elnöke.
Az első emlékeim még a 80-as évek elejéről vannak, mikor még egyetemi hallgató voltam itt a Miskolci Egyetemen, akkor kapcsolódtam be az énekkar munkájába. Ennek viszont volt még egy előzménye, én a középiskolát a Debreceni kollégiumban jártam, annak ideje alatt tagja voltam a Cantusnak is, ami hát meghatározó élmény volt a középiskolás években is, meg a ez egyházzenei érdeklődésem kialakításában is. És miután ide kerültem, utána kapcsolódtam be a kórusnak a szolgálataiba, és azóta tagja vagyok, mert ezt követően itt is telepedtem le, itt lakom, itt dolgozom, és így sok-sok szállal kötődöm nem csak a városhoz, hanem az énekkarhoz is.
Abban az időben nem volt túl sok egyházi kórus.
Nem csak, hogy ritkaságnak számított, hanem majdnem, hogy egyedi volt. A szolgálatát töretlenül végzi, úgyhogy a karnagyok egymásnak adják a stafétát, de a szolgálat az változatlan, és az utánpótlás is biztosítja azt, hogy az énekkar töretlenül végezze a munkáját.
Közben pedig létrejött egy alapítvány. Milyen céllal?
A 90-es évek végén alakult meg az énekkart támogató egyházzenei alapítvány, mert ahogy a kórus szolgálati lehetőségei bővültek, szükség volt anyagi hátterének megteremtésére is, illetve nyíltak olyan pályázati és egyéb lehetőségek, ami számára kedvezőbbnek bizonyult egy alapítványnak a létrehozása. Én az énekkari tevékenységemet szolgálatnak tekintem, amit mindannyian, nem csak én, szabadidőnkben végezzünk. Akik csatlakoztak a kórushoz, azok mind olyanok, akik őszinte lelkesedéssel, belső indítatásból tagjai a kórusnak, nagy szeretettel végzik ezt a munkát, de egyben ez a kórus egy keresztény közösség is, tehát nem csak a zene, hanem a lelki kapcsolatok is egyben tartják.
Gottner Krisztinával és Kovácsné Gávai Katalinnal beszélgetek, mind a ketten éneket tanítanak. Hogyan lehet a fiatalokat nevelni a zene szeretetére?
Szerintem egyrészt személyes példaadással, a másik a nagyon sok múlik azon, hogy milyen énekeket választunk nekik, hogy milyen dalokkal találkoznak mondjuk az énekórán, vagy nálam például egyház énekórán.
Milyen énekeket szeretnek a fiatalok?
Szeretik a magyar népdalokat, egyházénekekből abból is azt mondhatnám, hogy mindenevők, bár szeretnének elmenni a könnyű zene felé, de vevők a szép református énekeinkre is.
Megfér egymás mellett a kettő?
Megfér teljesen. Meg kell találni az arányt, tehát, hogy mind a kettőt megismerjék, nagyon fontosnak tartom.
Én is azt gondolom, hogy a személyes példa a legfontosabb, hogy mennyire tartják a gyerekek azt elfogadhatónak, amit egy énektanár feléjük közvetít. Nálunk az iskolában ugye egyházi énekóra nincs. A népdalok és leginkább a műdalok. Tehát azt látom, hogy ha olyan szemelvényeket válogatunk, amik az ő életkoruknak megfelelő, vagy bárhonnan ismerős számukra, akkor rögtön elfogadják, és bizony van, aminek ellenállnak.
Azt mondták, hogy a hiteles példa az nagyon fontos. Önöknél honnan jött ez az indítatás?
Nekem ez a kórus éneklés szerelem első látásra. A szüleim mai napig nem értik például, hogy én ezt miért szeretem ennyire, de nem baj.
Miért szereti ennyire?
Mert nagyon jó, mert lelkileg nagyon sok mindent ad az embernek. És az a 2 óra, amit a kórusban töltök, az egy fáradt nap után is annyira fel tudja dobni az embert, mint hogyha a sportolt volna.
Én már máskor is énekeltem vegyes karban, több helyen is. Én azért maradtam itt, mert nagyon-nagyon jól éreztem lelkileg magam ebben a közösségben. Itt van egy plusz, tehát nem csak az éneklés, hanem van egy lelki háttere mindennek a közös munkának, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és fontos most is.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki 40 évig töltötte be a tisztséget, tapasztalatairól, emlékeiről és az ezzel járó felelősségről beszélgettünk.
Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott, egy akkori presbiter, egy engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, ha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberekké válnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő, másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van, egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk, meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért, mert kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. A miskolci javasi református gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangúné Birta Melinda, református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért? Mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami Velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék becsben tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk. Később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, ennyi volt mára az Európa Rádió református közéleti műsora. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy csak újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon, ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is. Jó rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!